Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Csak a Diós György, csak a Diós György.
Jól van.
Állé, állé. Azt hiszem ennyi a...
Jó. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a karanténk az 17. adásán. Pontosan 36 évvel azután, hogy Johan Cruyff visszavonult, illetve ez a mai nap a Miskolc napja, ugyanis 1907-ben ezen a napon avatták várossá Miskolc városát. Minden miskolci hallgatónkat borzalmasan üdvözlünk, és azt hiszem, hogy külön ki kell emelni a Diós Győrieket is. Itt van velünk Monc Attila. Attila, mondj valami okosat.
Az nehéz lesz.
Nem véletlenül kérdeztem így. Lesz majd egy NBA-s téma, amikor úgyis téged kérdezlek meg először.
Atya, így. Okosat, mit mondjak? Van hátra 5 nap, és végre futballt látodok a tévében.
Jó, ne spoilerezz, ez később jön. Mesélj arról, hogy hogy vagy, hogy van a kiskutya.
Kiskutya megvan, kiskutya szerintem a hugomék lakásának a környékére már eldözött mindenkit, mert egy személyes vegyes kórusban üvölt, hogyha nincs vele senki, és nem játszik vele senki, és mulatkozik. Úgyhogy most még a beszóltatás időszaka van. A lányok lelkesek, az anyjuk kevésbé. Meg az apjuk meg nincs otthon általában, amikor baj van. Tehát ez így.
A többiek meg majd megszokják.
Hát ez lesz.
Haraszti Ádám, kinek az operatőre voltál ma?
Hoho, nem akárkié. Faragó Ricsié.
Elhangzott tőle, csak meg de sérüljön?
Nem volt ilyesmi.
Ne hazudj, mert elmondom
én, hogy meg ne sérüljön.
Csak meg ne sérüljenek, ezt mondja.
Csak meg ne sérüljenek. Ja, aha! Hú, bocsánat, én kérek elnézést. Azt hiszem, hogy ő maga meg ne sérüljön. Megmondom, hogy én nem arra figyeltem elsősorban, hogy mit mondta, hanem arra, hogy ne ejtsem el a telefont, ami a kezemben volt, és próbáltam a monitor tetején tartani, ami egyszer már megindult lefelé, és megijedtem, hogy ennek lesz esetleg valami kellemetlen következmény, hogy elállítottam a monitort, vagy ilyesmi, amit állványnak használtam, de nem történt ilyesmi.
Azt hiszem, hogy a tarajjal a fejemben nekem van a legkevesebb jogom megkérdezni, de Ádám, mikor mész fodrászhoz?
Pénteken 11:30-ra van a időpontom.
Nagyon szép, jó van. Akkor ezek szerint hétvégén műsort vezetsz, ha minden jól megy.
Nem, de már úgy egyébként is érzem a szükségét, hogy jelentősebb.
Remélem lesz olyan kérdésem, hogy betalál. Velünk van Szaniszló Csabi is.
Ott rohadjak meg, tudtam, hogy a fodrász után én jövök.
Együtt szoktuk járni oda, szerintem.
Nekem a hétfő mindig jó. Megnéztem a Last Dance 7.-8. részét, most így közvetlenül a karanténkaszt előtt, úgyhogy teljesen feldobott állapotban vagyok. Messze ez volt a két legjobb rész eddig. Tehát, ha valaki azt mondaná, hogy úgy meg akarja érteni, de nem igazán érti Jordant, meg tudni akarja, hogy miért mondta a film előtt, hogy sokan fogják róla azt gondolni, hogy egy állat, na ezt a két részt nézd meg, és akkor érteni fogod.
Valójában én azt írtam fel, hogy erről később beszélgessünk, de én is megnéztem ezt a két részt, és egyébként szerintem ez a két talán legjobb rész, és azt gondolnám, hogy minden részt avval kéne kitölteni, hogy adjunk neki oda egy iPad-et, ami megnézheti a másik riportjait, amit róla mondanak, mert a Gary Payton azt elemzi egy interjúban, hogy hát igazából azt rontották csak el, hogy csak a negyedik meccsen állították rá Jordanra, és hogyha már korábban megtették volna, akkor megnyerte volna a meccset, és Jordan úgy röhög, hogy az valami egészen elképesztő. Tehát azok a részek nagyon jók, viszont a 8. rész vége, az meg tényleg egy tördöfés, tehát én azokat a képeket még nem láttam, és azt tényleg az ilyen, arra mondják azt, hogy heartbreaking.
Igen, és az a kemény, én a képeket láttam, sőt, hát azért ez bejárta a sajtót nagyon sokszor ez a labdába,
akkor
és a
gyúrópadba
kapaszkodó cucc, de hogy még nem hallottad. Tehát viszont még soha senki nem hallotta. Tehát a hangja, az nem volt, a fotó az bejárta a világot, de hogy erről videófelvétel is van, azt eddig nem nagyon lehetett tudni, úgyhogy a hangja az ott kemény.
Az ott. Igen, őszintén szólva, én a hatodik rész környékén gondolkodtam azon, hogy pihentetem ezt a sorozatot, mert annyira nem, de ez a hetedik, nyolcadik, ez visszahozott mindent. Velünk van egy olyan valaki, aki még nem volt soha a karanténkasztban, sőt, talán ez élete első podcastje. Hello, Bill! Velünk van Kangyal Balázs.
Hello, Tok! Akartam kérdezni, amit a Miskolcról, de aztán utána rájöttem, hogy azt mondom, hogy nem biztos, hogy kéne, hogy miből lett város. Csak aztán utána rájöttem, hogy nem akarok megint a nyakam, vagy négy üveg sört, kb. Minden alkalommal esetleg fújna oda engem. Úgyhogy biztos városból lett város. Amúgy különben nagyon büszke vagyok magamra, mert én is már hat részt láttam. De csak a csaló miatt, tehát esetleg belekérdeztek. Ugye nem tudtam, valaki mondta, hogy ma már meg lehet nézni, de lehet, hogy már az szerint, de akkor ezt már jó pár napja meg lehet nézni, 7.-8.-at,
nem, ma este megnézem. Ma reggel 9.
Aha, de különben kicsit úgy ellentmondogalósnak nekem különben tetszik nagyon. Van egy tanítványom, aki borzalmas LeBron rajongó, ugye én inkább azt mondom, hogy Jordan, és akkor mi ma is például hegyen a futásnál mondtam, hogy mennyire tetszik az új LeBron sorozat, és akkor kérdez, hogy hol láttam, és mondta, ez a baj, hogy sehol. De különben ettől függetlenül tetszik ez a sorozat nekem is nagyon, nagyon, nagyon sokat lehet belőle tanulni, akár játékosként, vezetőként, nagyon. Nekem tetszik, bejön. De akartál kérdezni is valamit, Galus, tőlem különben? Mert én nem vettem ilyen részt, meg én nem sincs ugye.
Persze, hogy vagy, Bill? Hogy töltöd a karantént? Nagyon intenzív napjaid vannak erről, talán majd később beszélünk, de most csak a karantén részéről beszéljünk. Család hogy van? Kisgyermek hogy van?
Jaj, nagyon szépen köszönöm. A kisgyermek az tündéranyos pálmafával a fejtetején járkál, csak már ugye fodrászokhoz visszatérünk. Ő még tud. Tegnap éppen nagy karanténban vendégségben voltunk, maradj otthon, de már ugye egy orvos barátomnál voltunk, és annyira jó van a pici, hogy úgy döntött az alvó macskának itt az ideje, hogy nyakára lépjen telitalpal direkt, nem véletlen. Úgyhogy összességében különben jó telnek a napok. Zsófia kedvesen mit ül mellettem, és az ideg összeomlás határán van a másodikos és a negyedikes tananyag folyamatos magyarázása után. Nagyjából így.
De remélem ebben tette sokat tudsz neki segíteni.
Nagyon, ma is el kellett szaladjak ide-oda, hétkor itthon voltam, mert az le kell tudjak a géphez, hogy 9-kor pontban vagyok.
Visszatérünk meg arra, hogy hogy telnek a napjaid, de először még szeretném üdvözölni Petúr Andrist, aki szintén itt van ma velünk. Szia, Andris!
Hello! Ciao!
Andris, visszatérő téma, a karantén király. Az utóbbi időben mostanában van bármi új dolog, amit még nem mondtál a karanténkaszban erről?
Nem hiszem, hát szépen haladnak a munkálatok, ahogyan egy sorozatproducer erről beszokott számolni általában spoilermentesen. Túl vagyunk az első körön, tehát 16-ból mindenki, akinek kellett, mind a 8-an bejutottak a legjobb 8-ből, és akkor megvannak ennek megfelelően búcsúzóink is. Meg volt az első lányos csatánk is két kézilabdással, Fodor Csengével és Kliményi Kingával, most pont a mai nap termése volt, úgyhogy ezt is érdemes ezt megnézni, különös tekintettel gondolom én majd az átöltözős játékra. Ezen kívül azt mondom, most így földobott lábbal ülök a teraszon, mondjuk amióta nem kérdezitek, mi van a kerttel, köszi szépen, most kezdett kinőni a fű tegnap előtt, úgyhogy egy hónap után valami zöld megjelent a földszínen, és ami még érdekes, hogy a földobott lábam mellett van egy és könyvhalom, ez egy Shakespeare összes, egy Reader Digest válogatást, és a sör alapú ételekből készült szakácskönyv. Ez a három az, ami pontosan olyan magasságba teszi a tabletet, hogy jól föl tudom venni saját magamat a karantén király felvételén, és ez állandó tartozéka lesz a terasznak, ez a három könyv, szigorúan ebben a leosztásban. A Reader Digesten van a tablet, alatta van a sörkonyha, és legalul a Shakespeare adja a valódi tömeget meg a magasságot, úgyhogy kb. Így vagyok. Fű, könyvek és karantén király.
Fú, még egy fontos kérdést nem kérdeztünk, bocsánat meg tőled, hogy milyen színű a stadion.
Várjál már, hogy nézzem meg, a múltkor egyébként, hát most tök sötét, semminek nincs a világnapja. Semmi, a Puskásból egy körvonal látszik csak.
Egyébként tényleg semminek nincs a világnapja, az Egyesült Államokban most van anyák napja, ezen kívül semmivel nem tudok szolgálni. Ez mondjuk a Puskás világ.
Anyaszínű akkor.
Addig is még egy kérdésem lenne. Ezt a podcastet hétfő este vesszük fel, kedden este debütál a Torgelle versus Cvitkovics mérkőzés. Erről milyen emlékeket őrzöl?
Hát olyan emlékeket őrzök erről, hogy a két ember, aki iszonyatosan jóban van, talán az összes párosításunkból ők vannak egymáshoz a legközelebb, kb. 3 perc alatt elengedték azt a témát, hogy egyébként ez egy verseny, meg egy tévéműsor, és egy picit bele lehetett tagolni a két kitűnő futballista, vagy nem egykori, de rövidesen majd egykori. Rövidesen azt mondhatjuk, hogy két egykori kitűnő futballista pályafutásába és játékába, úgyhogy hát figyelj, szétszedik egymást, olyan szinten megy a szivatás, tehát pontosan tudja a Cvitkovics Péter, hogy a Sanyinak mik a gyenge pontjai, gond nélkül oltja őket az adásban, ezeket nyilván mi ettől egyik benne is hagytuk. A Torgelle az folyamatosan osztja a Cvitkovicsot, azzal természetesen nem tud fejelni, fogalma sincs hány bajnoki címe van, és az egész egy ilyen, tényleg egy ilyen focistás, oltogatós, szivatós tudsz lehet, hogy mi a játék végeredménye, az most mindegy egyébként, de meg kell nézni, mert szoros, és amúgy ennyit még el tudom mondani, hogy mostanában minden meccsünk baromi szoros, és az utolsó kérdésnél szinte ilyen hirtelen halállal dőlnek el a továbbjutások, úgyhogy ez a kedd este, ez lévén én ez a magyar focival elég sokat foglalkoztam korábban egy ilyen 11 néhány éven keresztül, ez az én kicsi szívemhez emiatt csöppet közelebb áll. Meglátjuk majd, hogy ki mennyire csípés.
Én egyébként a Torgelle versus Cvitkovics mérkőzés alatt éreztem azt, hogy maga a vetélkedő az teljesen eltűnik a mögött, hogy ezek folyamatosan szívatják egymást, úgyhogy borzalmasan szórakoztató adásra számíthattok.
Ezt mondom én is, hogy ez 2 perc múlva ez nem egy tévéműsor volt, hanem gyakorlatilag bekapcsolódtunk a Zoomon keresztül az ők privát párbeszédjükbe, amit mi próbáltunk egy picit terelgetni a játékokon keresztül. Vicces lesz.
Igen. Néha sikerül terelgetni, néha nem.
Ez így van.
Viszont Bill, akkor térjünk át a magyar sportra, és akkor kezdjük veled. Egy héttel ezelőtt kineveztek vezetőedzőnek. Gratulálunk ehhez, milyen érzés? Először vagy felnőtt csapat vezetőedzője.
Igen, igen, én neveztem ki magam, ugye.
Jó, hát a nagyok itt csinálják.
Igen, nem megszerettem volna később. Nem érzem nagyon még ennek át így a súlyát, ugye az alapkoncepció az volt, hogy két csapatunk lesz, és ugye az akadémiánál, amellett, hogy a szlovák csapatnak voltam az ügyvezetője, az akadémiánál dolgoztam az U18-asokkal is most már jó pár éve, és mindig próbálkoztam finom erőszakkal beerőltetni egy-két fiatalt a szlovák csapatba, érthető módon azért óriási volt a differencia a szint, mondjuk a magyar utánpótlás, meg a szlovák elit között, és így arra a megállapítást jutottunk a klubba, hogy jó lenne csinálni egy utánpótlás csapatot is. Ugye az ERSZT-ben már 2 éve próbálkozunk saját utánpótláskorú játékosokkal felnőtt mezőnybe szerepelni, ugye mindig a csapatok valamiért elutasítják, ki tudja miért, és most hát egy kisebb trükkel, ugye a hoki klub szeretett volna már ebből szakmailag és minden módon kiszállni, mi viszont beszerettünk volna szállni, és így tulajdonképpen az ő licencükkel, az én szakmai koncepciókkal lett egy csapat. Ennek lettem én ugye a vezetőedzője, utána annyira klasszul alakult itt a korona, meg az összes többi szuper dolog a gazdasági életbe, hogy egy csapatunk lesz, és akkor hát én maradtam ennek a sztorinak az edzője. Az alapkoncepcióban nem változtattam, hogy nem lesz külföldi játékosunk, csak magyar, és hát majd próbálkozunk minél többet fejlődni, és egy érdekes kihívás lesz biztos különben, de ugyanúgy nagyjából a csapatok a nagy része fiatalokban áll, úgyhogy az arcok nem nagyon változnak, csak a liga egy picit.
Az, hogy nem lesz légiós, csak magyar, az mit jelent? Hogy néz ki majd ki az első sorotok? Tehát voltak válogatott játékosaitok magyar, ők maradnak, vagy
nem? Derutinos vagy, de ezt senki nem szabad elmondani.
Igyekszem.
Nehogy elmond valakinek, hogy ki lesz, mi nem írtuk alá, meg még.
Hát, mi a terv?
Van szansz egy olyan, mondjuk 3 mellett, ugye a Brandsorban, a Terbocs, meg a Sofron például. Ennek van lehetősége. Abszolút például, de a nagyobb inkább az, hogy mondjuk például lehet, hogy a kapuban Bál is lesz. Egy kicsit ilyen mixelt lett a történet. Nem ez volt az alap, az alap, amikor elindultunk, de így alakult, próbálunk a következő, ezt az évet teljesen másnak szentelni, és fölkészülni, hogy egy következő viszonylag erősebb bajnokságba el tudjunk meg ugyanazzal a projekttel menni, ugyanazzal a stábbal értelemszerűen, nem velem, hanem majd remélhetőleg ugyanazok az edzőkkel, akikkel mentünk a szlovákba. Meglátjuk, hogy mit tudunk ebből az évből kihozni, és hogy tudjuk ezt a mixet, ezt a tulajdonképpen ezt az érdekes összetételő csapatot a lehető legmagasabb szintre jutatni.
Egy nagyon rövid kérdésem lenne, és nem akarom, hogy konkrétummal válaszolj, mert szerintem úgy sem fogsz. Na, mihez képest erősebb a bajnokság, amihez menni akarsz majd, az Erste Liga, vagy a szlovák bajnoksághoz képest?
Szerintem, hát mondhatjuk, nem tudom, hogy fogják hívni. Ugye egyszerűen megválaszolom, hogy nem, tehát így felvállalom még akkor is, hogyha lehet, hogy a tulajdonosok már mindjárt akkor megbolondul a cset, de szeretnénk az Ebelbe eljutni, a felnőtt Ebelbe is. Ja, a kérdés az, hogy fogják hívni a ligát, azt nem tudja még senki. Elvileg, ahogy után járt Ausztriába, hogy még egy évig, igen, kiszállt az Erste, de hogy még egy évig azt hiszem használhatják a nevet. Most hallani, hogy ez a
BB... Betett Home.
Betett Home, vagy nem tudom. De azt is hallani például, hogy nem nagyon akarják ott valami törvény miatt, hogy ez... Tehát nem, lehet, hogy nem lehet a ligának ez a neve.
Ausztriában lehet, Magyarországon nem lehet, meg a másik országokban. Ausztriában lehet, mert a Bundesligát is például Tipico Bundesligának hívják, ami szintén egy fogadási oldal.
Tehát akkor itt mit mondanak, akkor itt nem lehet bekonferálni, így mondjuk a Székesfehérvár, nem tudom, Red Bull meccset, hogy ez most melyik ligának a...
Vagy hát, sőt, még azt hiszem hirdet is lehet. Nem tehetett ki a logóját például.
Hát az érdekes liga lehet, hogy fizetnek érte valószínűleg szemmel jól látható összeget, és akkor azt mondjuk, hogy bocs, nem tehetjük ki. Úgyhogy a Bécsi út másik felé szeretnénk összetenni egy komoly projektet Újbudán, de így van egy évünk, hogy ennek tényleg a végére járunk, és valami komoly produktum is legyen belőle, addig pedig fejlesztjük a fiatalokat és azokat a játékosainkat, igyekszünk megtartani, akik tavaly, meg azelőtt, meg akár ugye az akadémián itt voltak, mondjuk 5-6-8 évvel ezelőtt.
A VP elmaradt, a bajnokságot félbeszakították, és nem is akarják befejezni, viszont úgy tudom, hogy Érden és a Tüskében már van jég. Hogy áll a magyar hoki újrakezdése?
Érdem, azt hiszem, igen, megint lett jég, a tüskében, nem a tüske sátorban csináltak, a tüske mellett jeget. Szerintem aztán lehet, hogy én tévedek. Nálunk a kis stadionban végig volt, még megtartottuk ilyen stand-by üzemmódon a gyerekek miatt, és különböző, szóval nagyon nehéz. Minden héten van egy e-mail, ami behatárolja, hogy tudsz edzeni. Különböző teszteket kell bemutatni, hogy nyilatkozatokat kell aláírni, elég rossz a helyzet. Az ország nagy részében szerintem 90%-ában mindenhol elengedték, és nincs jég, mert annyira magas a költség, hogy ha nem megy föl rá senki, akkor ez nem úgy van, mint egy focipálya, akkor nyirogatom a gyepet, meg egy kicsit tudod, lazítom, meg tömörítem, meg akármi, hanem annyira nagy az energiafelhasználás, hogyha használod, és van, aki fizessen érte, akkor fent tud maradni, különben nem. Úgyhogy ez egy érdekes szezonvég volt. Kicsit hosszabb lehet a nyári felkészülés mindenkinek.
Hát, ha jót tesz majd. Érdekes szezon vége, zárt a magyar vízilabda is, ugyanis ma törölték a bajnokságot. Ennek köszönhetőnek a Szombathelyi és az Egri csapat bemondta az unalmas. Köszönjük szépen, ők nem folytatják.
Ez zsír. Ezt nem is hallottam én. Különben, hogy az Eger is.
Az Eger is, igen. Az Eger is csődöt jelentett a mai napon.
Azt tudom, hogy nagyjából az Újbuda miatt, ugye, hogy az Alhid az átugrott a Vasashoz különböző személyes ellentétek miatt. Van további információm is, de azt már tényleg nem merem kitenni a Twitterbe.
Ne aggódja, kivágom.
Nem ismerlek, de hát nem tudom, szomorú azért őszintén, hogy csak ha már egy csapat azt mondja, akármilyen sportágban, imádom a csapatsportágokat, szóval az Eger azért egy elég finoman fogalmazva és egy meghatározó eleme volt a magyar vízilabdának az elmúlt években. De ez csak anyagi megfontolásból, vagy azt mondták, hogy nincs pénz ezért? Nagy kérdés volt.
Hát kb. Ez volt a bejelentés, hogy ezekkel a körülményekkel ők nem tudják folytatni, ezekkel a feltételekkel. Uh-huh.
Hát, nem, ez egy, mindig azt mondom, tudod, hogy oké, okay, rendben van, csak hogy nézzük, mi van a történet mögött, hogy hány gyerek van mondjuk mögöttük. Nem tudom, hogy állnak-e utánpótlásilag, van-e ott az akadémia, vagy bázis, vagy valami hasonló, hogy akkor
van.
Az, hogy fog visszafele harapni. Mert van egy gyerek, 17-8 éves, motiválod, ott a cél, és ez csak azt mondják, figyelj, itt nincs már ilyen, hogy tartja meg a többit.
Külön, választ, külön akarják választani a kettőt, meg talán külön cégen is megy a kettő, és a gyerekcsapatot azt, most azon dolgoznak, azt nyilatkozta a Szécsi, hogy a, az utánpótlásbázist meg akarják tartani, hogy a felnőttet engedték el.
Azt értem, hogy saját kézből látom, és akkor mit mondok a 17 évesnek? Hogy majd el tudsz menni valahova? Valaki elvisz innen tőlünk?
Hát ez egy jó kérdés és nehéz kérdés. Te mit tudnám mondani például, hogyha nálatok beütne a krak?
Fú, nem tudom. Hát akkor biztos vagyok benne, hogy próbálnám a gyerekeket valahogy ösztönözni, hogy találjanak valami külföldi lehetőséget, vagy... De onnan szerintem lefelé a bázisom az megrendülne. Biztos vagyok benne most már így, hogy ilyen magasságokra jutottunk. Azért mondtam az Egert pont, mert az Eger azért egy meghatározója volt a vízilabdai életnek, amikor lett volna valami OB3-ba valaki, akkor ott egyértelmű gyerekek az ügyesek elmennek három várossal arrébb, mert ott az is volt. De itt egy ilyen, neki megy a vízilabdának egy kis rác, és akkor csinálja, mondjuk egy 10 évet beletesz, odaér, hogy akkor 1-2 év és megveregetik a vállam, hogy gyere, dobjál egy hasast, aztán úszalabdáért, most meg azt mondják, hogy nincs is csapat. Azok, mi lesz a motiváció, mi lesz a cél? Ezt elveszik tőle az utánpótlásnál, akkor innen az edzőknek, meg a klubvezetőknek a munkája. Most nem csak arra, hogy miből finanszírozzák meg, hogy a kiemelt látvány sport, mindenki azt mondja, hogy mennyire könnyű, de hát oké, rendben van, ideig megy, és utána. Úgyhogy, hát remélem, hogy csak megmentik, lehet, hogy csak valami tulajdonosi vita, vagy nem tudom, lehet a város talán. Mikor a városok visszaveszik a támogatást, azt hallottam, megy el mindenhol. Nekünk ilyen gondunk nincs. Budapest más egy picit.
Viszont olvastam az NSO-s nyilatkozatodban, ott elejtettél egy fél mondatot, ami szintén az utánpótláshoz kapcsolódott, hogy főleg macos nevelésűekre építve, ugye csak magyarokkal, ahogy az előbb is elmondtad, játszotok majd, de ezt megelőzte egy olyan fél mondat, hogy feladtad, hogy külföldi egyetemistáitok is legyenek. Viszont az okot nem írtad most a jelenlegi helyzet miatt, anyagi okokból, vagy az utánpótlásbázis miatt, vagy azért, mert az ügynököktől kapott e-mailek azok... azokat megszűrni nehéz, hogy igazából ki is érkezne hozzátok.
Nem, szerintem ebből jól lehetne választani. Az alapkoncepció az volt, hogy szedett 15 darab srácot, akik nagyon ügyesek U20-ba és U18-ba, melléjük teszek 5 darab egyetemistát, hogy a hétköznapokon legyen kitől tanulni, és mégis azért valamiféle tartást adjanak egy ennyire fiatal csapatnak, azért felnőtt bajnokságban játszani más, mint utánpótlásba. És kialakítottunk a Mogyival, a Majoros Gergővel egy olyan koncepciót, hogy van ott az a 20 fős keret, vagy 22 fős, meg a mi 22 fős keretünk. A két edzés között van egy kapus edzés, ahol közösen foglalkozunk az összes kapussal, és látjuk mind a két csapatban, hogy ki milyen állapotban van, és mondjuk fixre veszünk 12 embert az első csapatból, és a másik hetet azt pedig tudjuk a kettő között rotálni. Ez ott az alap. Utána ugye ez változott egy csomó mindenbe, abban legfőképpen nem lesz szlovák, és akkor lett az, hogy akkor viszont azt a pár magyart próbáljuk inkább megtartani, és akkor én, mint tulajdonképpen farm csapat, én elengedem azt a fajta koncepciómat, hogy egyetemista külföldiekkel próbálkozzak. Tehát én először ugye tőlem azt várták, hogy 20 fiatala induljak el, de most nem akarom megbántani például, ugye most már nincsen Vasas, úgyhogy megbántad, ráadásul nem is akarom bántani a Vasast, Markó is az tényleg jó barátom, de azért annak a projektnak nem sok értelme volt finoman fogalmazva. Nem személyeskedésből mondom, hanem szakmailag. De ők se így indultak neki anno, amikor belefogtak, nem ezt mondták, hogy ez lesz. Más kommunikáltak, aztán más cselekedtek. Tehát abban nem érdemes nagyon belefogni. Tehát valahol a hétköznapokon is kell fejleszteni a gyerekeket, nem csak az edzőt, tehát nem a godó munkáját minősítve ezzel, mert nem ez egy rossz munkát végzett abszolút, hogy az kitől fog a gyerek bizonyos dolgokat megtanulni az edzéseken. ahol lássad, nem is tudsz, nekünk még lett volna az, hogy tudod, rotáljuk őket, és többen elkerülnek egy olyan közegbe, ahol azért sok a légiós, mármint ha a Szlovák Extraligára gondolok. De nagyjából ezért lett ez lehúzva ez a történet, hogy inkább akkor arra felé mentenem, hogy próbáljuk csak a magyarokat megtartani, hogy legyünk csak magyar játékosokkal, és következőre hát, mondjuk az Ebel keretbe, ha hívjuk Ebelnek, vagy mondjuk egy másik ligának, ha tudunk, ha kettő vagy három fiatallal többet, aki most mondjuk 17 éves, és akkor lesz 18, akkor szerintem nagyon sokat tettünk a magyar hokiért is független Max-tól. Egyedül maradtam a véleményemmel?
Nem.
Akkor jó.
Én még iszom a szavaidat.
Ja, de cuki vagy.
Galus van lenémítva, nem tudom, hogy ő tudja.
Hogy lenne már? Hát, szó se jutottam. Még egy dolog lenne ma hétfőn. Attila és Andris vélhetőleg borzalmasan másnaposak lennének, mert túl lennének a Final Four hétvégén, a női bajnokligája hétvégén. Mennyire jutott eszetekbe ez ezen a szombaton és vasárnapon, hogy nekem nem is kéne itt lennem, mint ahogy Rendel mondta Shopstopban, hanem sokkal inkább ott kéne lennem az arénában?
Nekem nagyon. Tehát nekem jöttek is az üzenetek, amiknek a tartalma az mind az volt, hogy egyébként tudod, Andis, hogy hol lennénk most? És akkor ez így ment egész nap, hogy ugye most hirdetnénk ki a Bajnokok Ligája győztesét, most kullognánk haza hullafáradtan, hogy a Players Partyra összeszedjük magunkat, és igen, éjjel is lőtt SMS, hogy most már a világunkat nem tudnánk valószínűleg. Ezt az egészet, ez egy valami menti meg, ami persze még csak egy remény, hogy ez lesz, az, hogy ez nem olyan nagyon sokára, ugye a jelen állás szerint megtartva az első eltolt dátumot, szeptember elején meg lesz, tehát hogy ez a buli ez nem marad el. Nyilván olvasva azokat a nyilatkozatokat, amelyek arról szólnak, hogy nincs Final Four nézők nélkül, tovább erős vonalat, hogy ez azért leginkább egy gazdasági megfontolási döntés, hogy a két Final Fourhoz ragaszkodnak az EHF-nél, de az, hogy nézők kell szeptember elején, tehát egy 2-12 000 emberrel a papászóban ez lemegy, ez most még, nem mondom, hogy nem tartom valószínűnek, hanem ez most még finoman szólva kérdéses, de ugye erről beszéltünk már, hogy én azért a női versenynaptár szerint ezt egy hónapot, ha eltoljuk, szerintem az még simán belefér egy október eleje, esetleg közepe, úgyhogy ez csak annyival könnyebb, hogy ez lesz reményeink szerint, de egyébként nekem ez egy olyan projektje minden évnek, most már 6., 7. éve, nem is tudom mióta nyomom, talán 6. éve, amire én irgalmatlan készülök, ami nekem a mai napig egy ilyen hidegrázós dolog, amikor én behívom az arénába a csapatokat a 4 meccsen, amikor ott a 12 000 ember előtt pohóckodunk az Edittel, meg a Kovács Áronnal, amikor megénekeltetjük a szurkolótáborokat, ugye tavaly megtanultuk az anyanyelvén a 4 ott lévő csapatnak a saját szurkolói dalát, és énekeltünk norvégul, énekeltünk franciául, énekeltünk oroszul, ez olyan buli, az én hangommal, meg főleg merészvállalkozás, hogy ez nagyon-nagyon hiányzik. Úgy, hogy van, szerintem mindenkinek ezek a highlight-ok hiányoznak. Hát most beléptünk az évnek abba az időszakába, amikor azért magunkfajta fickók így egyik orgazmusba leszünk a másikba, mert minden értelmet, minden most dől el. És ez nincs, és ez baromira hiányzik. Speciál mondom, ez egy olyan elmaradó esemény, aminél reméljük, hogy ez csak egy pár hónapot csúszik, nem törlődött teljesen.
Igen, nekem is borzasztóan eszembe jutott. Részben azért is, mert például nekem jött olyan üzenet, hogy ugyan már küldjük át a 2017-es BL döntőt, mert hogy kéne egy videóhoz egy bizonyos része, amit ezek után meg kellett nézni annak a végét is, ugye mélyes üvöltött, mint a fába szólt vérek, hogy kisejvá megfogta, és hasonlók. Tehát, hogy a 18-as volt. És plusz a keresztlányom, aki szokott kijárni erre az eseményre, hát ő is megjegyezte szombaton is, hogy tehát, hogy igazából most nem a kutyával kéne játszani, hanem valahol ordibálni kéne a Pap Lászlóba. Mondtam, hogy jaj, csak hát ez így nem megy. A másik meg, hogy ez a szeptemberi történet, az ráadásul jelenállás szerint simán benne van az, hogy az egy 4 napos happening lesz. Ha lesz természetesen, hogy az a csütörtök az egyre tartja magát nagyon, hogy kell egy Final 8-et játszani. ami valahol nekünk persze jó, de hát az eddigi gyilkos Final Four-hoz képest, akkor ez egy még egy adalék hozzá, hogy akkor 3 napon belül játsszál, vagy már 4 napon belül játsszál 3 meccset. És lehetőleg úgy, hogy még az utolsó óra ne a seggeden vedd a levegőt.
Mikor indulnának ezek a bajnokságok?
Magyar kézilabda bajnokság? Például? September 12-3, valahogy így.
Tehát az azt jelenti, hogy körülbelül az edzőtáborok elindulnának 3 héttel korábban, és neked 3 héttel később csúcsforrába kéne lenned egy 4-es döntőn, vagy 8-as döntőn.
Mondjuk 6-7, de igen.
Jó, oké. Okay.
Ez egy ilyen pre-season Final Four lenne.
Igen.
És ezt mennyire érzitek egyébként problémásnak, akár a játék minőségét, akár a játékosok épségét tekintve?
Most focis hírekből kiindulva, nem tudom hány országban jelentettek a klubok sérülteket elég nagy számban az első edzések után. Ez gondolom, hogy ez egy típusos sérülés, tehát hogy az otthoni súlyzózgatás, meg a kutya fejfölé emelése, az nem egészen helyettesíti azt, amilyen terhelésnek nekik alá kéne vetni magukat. Tehát ha eddig arról volt szó, hogy a 2 nap alatt 2 meccs az durva, és a regeneráció az az egyik legfontosabb tényező a győzelem felé vezető úton, akkor így megterhelés nélkül, tehát szerintem 2 meccse nem lesz egyik csapatnak sem, ha csak nem lesz valami előrehozott kupa, vagy mit nem micsoda. Terhelés nélkül, mesterhelés nélkül neki menni, valódi ütközések, valódi meccsritmus nélkül egy ilyennek, hát szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, és horror sérüléseknek voltunk már így is szemtanúi, mert így is egy hosszú szezon legvégén, ahogyan Attila mondta, veszik a levegőt a nemesebb felükön a lányok. Ez így biztos, hogy ha annyit mondunk, hogy sérülés veszélyes, tehát a 4 nap alatt 3 meccs ezzel az időzítéssel, azzal nem tudunk mellélőni. Ez egy nagyon fontos szempont lesz.
Hát figyelj, csak a sérülésekből, ami nekem megvan így Final Four-ról, az ugye Lundénak a sérülése tavaly. A Hásfald is, ha jól emlékszem, ott törte.
Igen, a könyökét. Igen. Könyökét. Volt Achilles szakadás az Achilles évben.
Igen, úgyhogy, ő magában is veszélyes. És ugye még egy adalék hozzá, hogy itt nem összeszokott csapatok fognak pályára lépni szeptemberben. Konkrétan lesz olyan, ha csak a Győrt nézed, akkor 2 új kapus lesz, plusz Leno, amennyire védeni fog, és előtte egy olyan védelem, ami nem dolgozott együtt azzal a kapus, egy percig se. De ilyen nehézségekkel mindenki meg fog küzdködni. Most arról ne is beszélünk, hogy lesz-e egyáltalán, akkor még Bukarest, amelynek ugye pénze az annyi van, mint mondjuk az Eger Vizsla csapatának pillanatnyilag. Tehát borzasztóan összetett, de én nagyon szeretném hinni, hogy az lesz, és nézőkkel lesz. Vagy a Wiedereinek a mai nyilatkozata a Nemzeti Sportban az EHF elnökének, hogy azt támasztja alá, hogy ez nézők nélkül nem fog menni akkor. És amit Andris mondott, hogy simán van puffer a naptárba, én azt gondolom, hogy még akár novemberre is el lehet pakolni az EB előtt 2 hétre mondjuk. Vagy az 30, azt mondom, 30-án, vagy valahogy így fog kezdődni a női EB, megtartják 2 hét előtt, azt csókan.
Sok szempontból minél később rendezik meg ezt az egészet, annál jobb, főleg olyan szempontból, hogy milyen lesz ennek az egésznek egyáltalán, tehát mennyire fogják tudni komolyan venni a szurkolók egyébként is, és nem csak most, akkor, amikor lejátszák ezeket a mérkőzéseket, hanem majd utólag, ugye valakinek odaadják ezt a trófeát, felkerül nevük a listára, stb. De azért ott, hogyha hivatalosan nem is lesz oda téved csillag, de mindenki, akármi lesz már ennek a vége, hogyha lejátszák ezeket a meccseket, azért úgy fogja kezelni ezt a győztest, hogy hát jó, hát ezt egy ilyen szezonban, ilyen körülmények között. Tehát, hogy ezt nagyon nehéz lesz komolyan menni azért már ilyen formában, és hát ez ugyanígy igaz a férfi Final Four-ra is természetesen.
Hát ugye NBA játékosok közül van, aki azt mondja, hogy most teljesen mindegy, hogy mind gondolkodnak, és hogy hogyan indítják újra az NBA, de hogy egy ilyen bajnoki cím, az úgysem jelent igazi tiszteletet annak a csapatnak és annak a játékosok, azoknak a játékosoknak, akik megnyerik, és ha nem jár vele az a morális magasság vagy elismerés, akkor meg minek neki menni. Ugye talán NBA játékosok mondták ezt, és ez
tökre igaz. Shaquille O'Neal
mondta, szerintem ez rohadtul nem így van. Tehát, főleg az NBA-ben nem így van. Tehát abban a ligában, ahol mindenki elmondja, hogy az alapszakasz hosszú, szar, semmire nem jó,
Hát most bocsánat, igazán... most mondtátok, hogy a Last Dance 7. része ezzel kezdődik. Hát persze. A 6. is ezzel ér véget, hogy ez a legkomolyabb szintű.
Michael Jordan maga minden. Mondja ki, hogy az alapszakasz az igazából lószar. Más, tehát, a playoff a lényeg, azt kell megnyerni. Az alapszakasz az egészen más, és a playoffra kell készen állnod. Az ott múlik minden. Ugye az NBA-ben a 99-es pont az ő visszavonulása utáni szezont szokták mondani, ez ilyen csillagozott bajnoki címként, de ami ugye annyiból volt rövidebb, hogy 82 helyett 50 meccses alapszakasz volt, a playoff az ugyanúgy megvolt rendesen, akkor még első kör 3, utána mindegyik kör 4-4-4 győzelemig, tehát ott igazából ugyanúgy 15-öt kellett nyerned, mint bármelyik másik csapatnak. Azért is mondják ezt, mert akkor a keleti 8. Knicks ugye bejutott a döntőbe, hogy aztán ott kikapjanak, de alapvetően a rájátszáson múlik minden. Én nem gondolom, hogy ez egy csillagozott bajnoki cím lenne, és megkérdezném erről LeBron James-t mondjuk, aki így 35 évesen, azért mert Shaquille O'Neal azt mondja, hogy ez egy csillagozott bajnoki cím lenne, értelme nincsen lejátszani, elveszít egy évet, és a következő NBA döntőjét csak 36 évesen játsza, aminek azért az ő esetében már van jelentősége. Nem csak azért nem hiszek ezekben a csillagozott bajnoki címekben, mert azt a 99-es a Special Spurs nyerte, hanem egyszerűen annyiszor elmondják, hogy az alapszakasz hosszú, eseménytelen, szar, akkor a playoffot nyerd meg. És azt tudom, hogy meg kell.
Másrészt én még azt is megnézem, hogy a szurkoló milyen lelkülettel áll hozzá. Szerintem baromira örülne, hogy x hónap után eseményre mehet, és ott láthat ilyen szintű játékosokat. Nem biztos, hogy olyan szintű játékot, mint amit mondjuk láthatna fél évvel később. De szerintem az az öröm, hogy végre esemény van, az szintén fölülje majd elég sok mindent ott, és nem fogja őket érdekelni az, hogy hát igazából ezt májusban kellett volna, és más rendszerben.
Ebben a krémában kérdezzétek meg az 1982-es Washington Redskins csapatát, akik azóta arról panaszkodnak, hogy miért a strike miatt rövidített szezonban sikerült bajnoki címet nyertünk, mert azóta mindenki azt mondja, hogy a mi bajnoki címünk nem ér semmit. Tehát ez egy tényleg létező dolog, a rövidített szezon bajnoki címét, azt senki nem veszi komolyan kb.
Hát jó, csak miért? Tehát, hogy arról érdemes elgondolkozni, hogy miért? Tehát ki nem veszi komolyan? És mert leginkább szerintem a Bill-t érdemes megkérdezni, hogyha valóban nem egy ugyanolyan alapszakasz nyomsz végig, mondjuk ott nem tudom az NHL-ben mi volt, az NBA-ben mondom 32-vel volt rövidebb, ugye ott még azért bejött az, hogy előtte lockout volt, és így aztán az átigazolások miatt egy picit máshogy alakult a liga, meg nem felejtsük el, basszus, Jordan visszavonult. Tehát utána egy elég komoly üresség jött, az egész liga is ilyen hirtelen lejtmenetbe kapcsolt megint, hogy akkor most mi történik majd Jordan után, de hogy utána viszont egy teljesen rendes playoffban nyerned kell 15, ma már 16 mérkőzést, az nem hiszem, hogy könnyebb lenne, mint bármelyik másik szezonban.
Ami ennek szerintem a kulcspontja, az a, hogy egész évben arra készülnek a csapatok, hogy playoffba kerüljél. Ez a cél. Csak érd el valahogy azt, hogy te mindegy, hogy hányadikként értelemszerűen, ha jól megy, akkor előrébb vagy, de kerüljél playoffba, és ez egy teljesen más történet. Úgyis gondolkodnak, úgyis igazolnak, úgyis hoznak edzőket. Ez különben, egyrészt én értem, amit a Csabi mond, és különben van, abszolút van benne ráció. Nekem csak egyetlen egy kérdőjel van, hogy amikor megtörténik egy ilyen, hogy azt mondja, oké, akkor innentől csináljuk meg a playoffot, de ki van benne a playoffban? Ugye, hogyha lett volna még az alapszakaszból 10 meccs, 20 meccs, akkor egy csomó csapat, aki mondjuk ott volt épp a szélén 3 ponttal vonal alatt, vagy olyan sor, akkor mondja, miért ő van bent a playoffban? Csak ez az, ami maga a playoff, az biztos, hogy szenzációs lenne. Hogy mennyire tudnak készülni a csapatok, nagyon-nagyon ma fönn voltam futni a 18 évesekkel a Normafánnál, ez egy bevált szokás nálam, nagyon szeretik a srácok, mindig valaki hány, vagy szédül, vagy leesik, összetöri magát. Ez ma sem volt másképp, de pedig van online edzés, egyéni program, minden, amit akartok, szerintem 50%-os percig, de szó szerint. Tehát ilyen le is fújtam, nem tudom, 45 perc után, mert láttam, hogy tulajdonképpen ennek már nem sok értem, eljutottak arra a határa, ami már a vég. Tehát, hogy tudnak, amikor a playoff, akkor, hogy a legélesebb. Ugyan az összes szerintem ilyen major sport, ez így van. Arra vagy annyira felkészítve, minden idegszálladdal, hogy tudsz ebbe belekapcsolódni. Szerintem
ezt nem lehetne áthidalni egy ilyen szünet után, én azt mondom.
Valójában egyébként tényleg úgy néz ki, hogy az összes csapat, kivéve a bajnokot, azt mondja, hogy ez teljesen értelmetlen szezon volt. A bajnok meg azt mondja, hogy én voltam a bajnok, és felteszi a kezét, hogy nem miattam van ott a csillag.
Értelmetlennek azért nem lehet nevezni, mondom, én azt mondom, hogy oké, de miért ők játsszák, és hogyha már ővel igazából csak nekik, ha már lejátszották azt a playoffot, akkor ott a legjobb csapatok versengenek, és eljutnak tulajdonképpen a döntőig, a döntőt pedig tényleg azt tudja megnyerni, aki ott elvileg ugye azt mondják, az egész playoffban legjobb volt. De inkább nekem csak az a kérdés, hogy ki került be a playoffba, és az igazságos, vagy nem értelmszerűen könnyebb azt mondani, hogy akkor ezt a dolgot töröljük, vagy dobjuk el.
Eljön az a pillanat szerintem, amikor mondjuk már nem tudsz három meccsig játszott playoff párharcokat sem rendezni, és ilyen két győzelem, vagy három győzelemig, és ilyen két győzelemig tartó dolgokba kellene belemenned, na ott jön nálam az, hogy az, ott már igaza van a Nélnek. Tehát az, hogy ha, és ezt mondtam szerintem akkor, amikor jöttek ezek a 3x15 perces félidős ötletek kézilabdában talán, tehát hogy amikor már a sportág alapjaihoz kell hozzányúlnod, és tök más felkészülést igényel, és így tényleg fel kell forgatnod az egészet, csak hogy megrendezd, akkor nincs értelme, de jelenleg az NBA-ben, az NHL-ben nem erről van szó.
Na jó, de ennél nagyobb állatság az, ami most a német kosárbajnokság készül. Hogy három hét alatt akarnak lenyomni egy 10 csapatos mini bajnokságot, úgyhogy gyakorlatilag, ami eddig történt, azt nem veszik figyelembe, és pár csapat, amelyik nem vállalja a részvételt, azt mondják, hogy oké, találkozunk össze az új szezon kezdetén. Na, az milyen lesz? 2-5-ös csoportra felosztják a mezőnyt, és majd lesz egy 8-as playoff, azt hiszem egy győzelmekre.
Húha.
Ez egy jó playoff.
Az pont semmi értelme nincs.
Ja, és Münchenben lesz minden meccs.
Hát akkor az olyan kis pénzmest, valamit megmentünk a zsebbe.
Hát körülbelül, igen.
Na, menjünk vissza az NBA-re. Nem tudom, hogy Kevin Durant most mennyire arca az NBA-nek, de szerintem a legismertebb nevek között van. És amikor ő azt mondja, hogy én a koronavírusból kigyógyultam, viszont a sérülésem miatt úgy gondolnám, hogy inkább nem térnék vissza semmiképpen akkor, hogyha ez a csonka szezon visszajön, akkor ezt hova érdemes tenni? Tehát ő egy szerencsétlen sérült, aki éppen próbál valamit csinálni, vagy ez tényleg érdemes komolyan venni ezt a témát?
Hát figyelj, Kevin Durantnek egy Achilles-ín szakadása van, amit az előző döntőben szedett össze. Az úgy nagyjából alaphelyzetben is azt jelenteni, hogy ő ebben a teljes szezonban nem játszik, és novemberre lesz olyan állapotban, hogy ő tud játszani. Tehát novemberig azért ez a szezon nem nagyon fog eltartani szerintem. Ha el is tartana, akkor se lenne ott a végén a Brooklyn, a jelenlegi csapata. Tehát azért ezzel olyan nagyon sokat Kevin Durant szerintem nem mondott.
Mert hogy nincs is értelme igazából, tehát pláne egy ilyen szezonért nincs értelme kockáztatni bármit is. Most teljesen független attól, hogy mit ér ez a bajnoki cím, vagy mit nem. Tehát egy ilyen sérülésből, pláne egy olyan embernek, akivel azért egyértelműen, mint nem véletlenül mondta Galus is azt, hogy az NBA egyik legismertebb arca, nyilvánvalóan nem véletlenül vállalták be az ő szerződtetését Brooklynban is úgy, hogy pontosan tudták, hogy egy évet biztosan nem fog tudni játszani, tehát ennél jobban vigyáznak rá, ez biztos.
Tényleg, Csabi, ilyenkor egyébként lehet kapja a fizetését a Brooklyntól? Vagy ilyenkor neki, hogy egy év kiesik, akkor ilyenkor nincs lóvé? Szerintem ő kap fizetést, hogy ezt mennyire a Brooklyn, meg mennyire egy biztosító állja, azt nem tudom, de szerintem kap fizetést.
És a szerződéséből ez az év, ez leketyeg, tehát hogy mit, nem tudom, hogy két éves szerződés között a Brooklynnal, és akkor még van neki egy, és utána, hogy kezdi csókolom, ahova megyek, ahova akarok.
Le, így van.
Aha. Mennyi kavuk sérülés jelentés lenne, hogyha nem így lenne? Hú, de fáj, vegyél egy évet, köszi.
Általában, hogyha van lehetőség, különben ez azok a játékosokra is vonatkozik, akik mondjuk eljönnek, például vállalnak egy világbajnokságot, nem feltétlenül kosárlabdában, mondjuk jégkorongba, így Durantre próbálok célozni, hogy a fizetésére kötnek biztosítást. Tehát a klub fizet a biztosítónak, ha bármihol ilyen módon kiesik, akkor onnantól nem a klub fizeti őt, hanem a biztosítótól kapja ugyanazt a bért, ami megállapodta. Volt, Magyarországon is lehetett ilyet kötni pár évvel ezelőtt, egyik volt, vagy másik, aztán utána ezt beszüntették, de azt hiszem, hogy Észak-Amerikában így van. De Durantan 29-30 év környékén van majd. Van
31.
Meg Száfó 31. Szóval azért ez így elég rizikos az ő szempontjából, meg aztán végképp, tehát mire kockáztasson egy ilyen lehetséges, hogy sül el. Igazán van valahol.
Szerintem igazából csak az NFL az, ahol lehet így átstruktúrálni szerződéseket, nem? Tehát ott még kiszúrhatnak veled, ha megsérülsz, de az NBA-ben biztos, hogy minden, tehát ott minden szerződés garantált, hogy aztán azt a klub fizeti, ja. Vagy a biztosító vagy fizeti, azt szerintem akár klubonként is eltérő, de ezt már nem tudom.
Az NHL-ben is pont így van. Ha egyszer megkötsz egy rossz szerződést, akkor utána próbálkozz továbbadni ezt a játékost valakinek.
Valakinek.
Vagy sikerül, vagy nem. Azt akartam tőled kérdezni, Bill, hogy a Lundqvist szerződését most kifizeti a Rangers, vagy a biztosító?
Hát, ez egy jó kérdés. Valahol ugye sajnálom, de két ilyen backup-pal, akik most már nem is ők a backup-ok, hanem ő lett a hármas, hát azért más egy ilyen játékos esetében, aki talán lehet, hogy a Csabi ebben tényleg jobb ezekben a sztorikban, ilyen jogdíjak és hasonló, hogy mit tesz hozzá mondjuk annak a franchise-nak az értékéhez, hogy ő ott van. De nem tudom, mennyi céget vagy mennyi támogatót lehet mondjuk az ő nevével még mindig behúzni, akkor is, hogyha a jég ideje az mondjuk az egy hatodára esik például. Ebben nem nagyon látok bele, de szerintem ez egy érdekes szegmens ennek az amerikai sportnak, hogy van egy része, ami ténylegesen tud, azért az látható, bármennyire szeretem meg. Már én is azt mondtam, hogy meg kellemetlen a másik, mondjuk zseniális a két fiatal gyerek. Elképesztő, mind a kettő. De nagyon belenyúltak, de hogy itt van egy ilyen ikon, vagy egy nem is tudom, hát... Hogyha lehet a polgármesternek jelentkezne, akkor lehet, hogy lenne szansza, különben a választás biztos, hogy lenne azért jó pár szavazata. Hogy mit csinált egy ilyen palival pont, hogy akkor most szerintem ki lehet gazdálkodni abból, vagy ki lehetett gazdálkodni. Most mi lesz ott, New York, azt nem tudom.
Hát igen, a szezon egy harmadában játszott, 8,5 millióért. Ez nem tudik jól dílnek. Attila, találtam egy tévát, ami neked nagyon jó lehet, vagyis hát nem is én találtam, hanem Vajda András hallgatónk, miszerint a Tinder miatt játszanak jobban idegenben az NBA játékosok. Attila, mikor tindereztél utoljára?
Azt hiszem, hogy soha.
Valójában Vajda Andrásnak azt ígértem meg, hogy Csabitól kérdezem meg ezt a kérdést, annak tényleg sem értem, nem lett volna.
Én egyszer hallottam a Baskától, hogy a Sanyi mellette tinderezett. Ennyi a kapcsolatom a Tinderrel.
Én egyszer Londonban voltam a Márkkal, és egy kocsmában a Márk mellettem tinderezett, és viszont mondtam neki, hogy add ide a telefonodat, mindenkit jobbra húzok. Szóval, mennyire lehet ez tényleg igaz, hogy idegenben szabad szexuális kapcsolatokkal az NBA játékosok jobban játszanak, mint hazai pályán? A hazai közönség támogatásával.
Vagy ez a cikk, ugye, amiről beszélünk, aminek az egésznek a témája volt, hogy eleve azt feszegette, hogy kevésbé jelent hátrányt az idegenben szereplés, mint a korábbiakban. És erről sokat beszélgettünk egyébként az utóbbi években már itt a nemzetközi foci kapcsán is, akkor még a Tindert, meg az egyéb dolgokat nem betettük fel ezzel kapcsolatban, de nyilvánvalóan annyi minden változott az utóbbi 20-30 évben, egész egyszerűen csak a technológiai fejlődés miatt is, és ugye ebben a címben is benne van, hogy például már nem kereskedelmi járatokkal, vagy hagyományos járatokkal közlekednek a csapatok sem, hanem a saját chartergépeikkel már, ami nyilván sok mindent megint csak leegyszerűsít, meg könnyebbé tesz a számukra, de hogy egyébként elmondhatjuk tényleg a nemzetközi fociban is, hogy egyre kevésbé jelent már hátrányt az idegenbeni játék, pláne ahhoz képest, ami volt mondjuk a 60-as években, ugye ez is nyilván egy sokkal másabb helyzet már, mint volt akár csak tényleg a 90-es évek végén. Ez meg, hogy ugye ez a cikk alapvetően arról szól, hogy mennyivel fogják jobban vissza magukat, és nem csak a Tinder volt itt ebben a lényeg, hogy könnyebben szerveznek le maguknak esetleg izgalmas randikat idegenben már a játékosok, mint ahogy az összejött régebben, meg bulizni kellett menni mindenféleképpen időzélben, vagy valahová el kellett menni, hogy bárkivel találkozzanak, hanem hogy nem is mernek elmenni, sokkal kevésbé, több szempontból is. Egyrészt azért, mert profibak is olyan szempontból, hogy jobban vigyáznak magukra, megint csak a Last Dance 6. rész volt, amikor ugye arról beszélnek Scottie Pippenék, hogy mennyire várták már, hogy meglegyen az a győzelem, amivel biztosították az alapszakasz elsőséget, mert akkor engedte meg nekik Phil Jackson, hogy megigyen a néhány sört a meccs után. Tehát, hogy ezt képest, amikor Jordan elkezdett játszani, még az öltözőben is ittak, meg ugye itt a cikkben is azt írják, hogy a 70-es években George Karlék még azt gondolták, hogy ha sört isznak a szünetben, az jó, mert hidratálják magukat. Szóval...
Mi nem így van?
Biztos. De a lényeg...
Erre építjük az Ultra Balaton.
De a lényeg, hogy ez az egész elsősorban nem mernek menni a játékosok már szórakozni, egész egyszerűen azért, mert amíg mondjuk 30 évvel ezelőtt, ugye ez volt az eklatáns példában, azt a Charles Barkley féle eset, amikor áthajtott valakit egy üvegajtón, hogy arról ma millió videó jelenne meg azonnal a Twitteren, az Instagramon, a Snapchaten, bárhol, és centire pontosan, vagy másodpercre pontosan, hogy mondjuk arról is, hogy Michael Jordan Atlantic City-ben olyan este 11-ig volt kaszinózni, vagy éjjel fél háromkor jött ki, és fél részegen ment haza.
Bill, gondolom, neked nincs ilyen történeted, de azért mesélsz egyet?
Én tudok mesélni ilyen sztorit, nem... Ugye hát én teljesen más vagyok, meg úgy látom, most itt a nappaliban nincsen senki, úgyhogy igen, mondhatnám.
Mesélj, de azt, amit láttál másoktól.
Na,
volt
például, akkor ugye könnyebben figyeltem ezt a történetet, akkor már sportvezető voltam, 2013 Korea. És ott volt rá precedens erre a történetre, és nem volt az, hogy a vezetőedző két órakor még ott nézelőkra balra a társaságomban lenne a halba, hogy ki mikor jön vissza. De ez akkor nagyon újdonság volt ez a sztori, ez a Tinder, és ott volt két játékos, akinek ez már a telefonján fönn volt, ez az alkalmazás. Na, saját tapasztalatom ebben nincsen, mert túl ismert vagyok hozzá.
Igen, az Ancsi ilyen is ezt mondta.
Ah, egyen meg.
Túl sok lenne a meccs, hogyha
miket. Van erre egy szenzációs mondás erre a sztorira, hogy mit csinál, kicsit ez, kicsit az. De ott keverte a férfi-női nemiséget, ez egy ilyen örök. Ezt tényleg nem merem elmondani.
Jó kezdődik.
Igen. Kicsit, szóval akkor...
Akkor most kivel van, Jani? Ja, értem. Akkor hol is vagyok? Tehát,
igazából valahogy úgy volt a sztori, hogyha az összes fontos alkatrészt így fölírjuk egy-egy cetlire, ezt így egy marokba vesszük, így földobjuk a levegőbe, és így a földről felvétel sorrendjébe felolvassuk, körülbelül úgy lehetett, nem?
Kb. Nagyon fiatal voltam.
Nem ismertél oda nézni. Na hát jó. Akkor...
Hát van tanulsága ennek a cikknek egyébként, tényleg. Tehát egy kevesebb utazás, udvarlás az nincs az éjszakában, ez olyan nettó két óra spórolás, azt hiszem a cikk szerint. És a profik úgy csinálják, amit az Ádi mondott, hogy ad 10-20 dollár a recepciósnak, és akkor nem hogy a hotelbe jön a lány, de már a szobában vár, mire te visszaérsz a meccsről. Így csinálják az legnagyobb profik.
De mi van utána? Hogyha ez nem egy, ugye csak azt látod, hogy érdekes módon húzzák jobbra-balra, és utána meg csak dobálják a pereket, hogy mindenkit megerőszakoltak. Tehát ez így, nem mint ilyen NBA szinten, nyilván a civileknél ilyen veszély azért nem nagyon merül föl, de azért az elég kétélű sztori tud lenni. Nem?
Hát mi az, hogy? De egyébként az meg a másik, hogy tehát van egy olyan érzés, hogy azért ezt is sikerült profi szintre fejleszteni. Tehát, hogy arról beszélnek például ebben a cikkben, hogy ugye Miami-ban bejáratott emberük van a játékosoknak, aki leszervezi akár azt is, hogy melyik klubba viszik őket, ahol egyből a föld alatti terembe mennek, és már csak azok jutnak be eleve tarara. Tehát, hogy ez is egészen biztos vagyok benne, hogy majd, hogy nem iparág alapul már arra, hogy hogyan oldják meg tényleg a very, very important personoknak a szórakoztatását.
Hát én voltam Miami-ban, de Budai Zolival aludtam egy szobába.
Merre húztad?
Valamit rosszul csináltam.
Rájössz, lehet, hogy a Patrik szervezte le neked akkor így, nem?
Hát nem, a Patrik más szervezett volna, de lépjünk tovább. Na Attila, van még a Tinteres témához hozzáfűzni valód?
Iparágban ez a küzdősportokban is így működött már a 2000-es évek elején is. Amit az Ádi mondott, tehát ott is meg volt az, hogy...
Igen.
Attila, kinek, elment a hangot. Kinek?
Igen, elment a hangot.
Ki volt meg?
Elcsuklott.
Elcsuklott.
Hogy is volt? Régi szép időkben, jaj.
Azaz.
Szóval?
Tehát minden sportágban volt ennek olyan iparági jellege, amit az Ádi mondott az NBA, vagy a Csabi az NBA-vel kapcsolatban. Nem csak csapatsportban.
Hogy?
Hogy ilyen iparágban szervezték a sportolóknak a szabadidős elfoglaltságot.
Hát jó, hallom Attila, erről nem nagyon akarsz beszélni. Biztos fájó sebeket tépünk föl. De beszéljünk arról, ami viszont már megtörtént. Úgyhogy előhozzuk a karanténkaszt Voldemortját, UFC 249. Megtörtént a hétvégén, én nem sok mindenre emlékszem, de annak örültem, hogy vége lett. Egy nagyon-nagyon furcsa gála volt ez az egész egyébként, ami egyfelől pozitív volt és negatív. Negatív volt az, hogy nem volt néző, viszont pozitív volt az, hogy nem volt néző, mert nem volt az, hogy bármilyen bekiabálás, hogy bármi befolyásolta volna az, hogy nézd. Tehát ott tényleg két embert láttál verekedni, már ha érdekel téged az, ahogy verik egymást. Látta bárki az ületek?
Hát ilyen félszemmel oda kapcsoltam, az ismétlés ment itt valamelyik délután.
A ismétlést én meg hajnalba kerek, hogy élőbe csinálj.
Én láttam.
Hát te is csak az utolsó két meccset.
Ez így van. Láttam Pistának, írtam is SMS-t, hogy mit mondott a Sejudo, de a Sejudo a meccs után, és a délután 4-kor visszahívott, hogy ez a telefont elfelejtettem bevinni az alámondóba, és különös egyéb problémáim voltak azokban a pillanatokban. De köszönöm szépen az információt.
Hát jó. Bárki látta UFC 249-et?
Én megnéztem, az utolsót megnéztem csak, a Ferguson. De az is csak a Habib miatt.
Ja, mert ő nem játszott, jó.
Nekem az Ngannou volt az, aki egyébként egy ilyen borzalmasan pozitív meglepetés volt, hogy ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt hol volt, hogy onnan hogy szedte össze magát így.
Az Ngannou meccset imádtam, mert 20 másodperc alatt vége volt.
Ezért próbáltam kedveskedni neked.
Igen. De Bill, akkor inkább a te véleményedre lennék kíváncsi, hogy szerinted milyen üzenete van annak, hogy a UFC az, aki elkezdi ezt az egészet úgy, hogy egy nappal a gála előtt kiderül, hogy az egyik ültetőkártyára berakott versenyzője az koronavírus pozitív. Tehát szerinted sikerült a kísérlet? Donald Trump szerint igen. Donald Trump azt üzente, hogy nagyon gratulál a UFC-nek, igen, mert hogy ez fantasztikus, és példát mutattak, és csak így tovább, és ez az út. De szerinted mennyire volt bátor, és mennyire volt veszélyes az a dolog, amit a UFC csinált most úgy, hogy jövő héten, vagyis hát ezen a héten, szerdáról csütörtökre éjszaka is lesz egy UFC gála Jacksonville-ben, és szombatról vasárnapra is.
Hát félsz, nem tudom, hogy mi van a persejben, hogy ennyire kirült, hogy muszáj volt, mik vannak a tévészerződések, most mit mond a Donald Trump, persze, ugye milyen a nem megbánta az amerikai népet, hogy kb. Ami a televízióban van, az mind az Isten tiszteletet hallgatják, tehát ott a tévé mindenre jó fórum tud lenni, és amit ott mondanak, az a szent. Hát, ha mondjuk ez a jó, és most ez valakinek ez volt az érdeke, akkor jó. Amúgy különben, mondom, én azért néztem csak a Ferguson, mert csak mondták, hogy akkor Habib Ferguson, mindenki erről beszélt, aztán fogták, hogy összeverték most a Ferguson. Szóval nem tudom, hogy tudod, én inkább azt mondom, hogy ez már csak a pénzről szólt. Most ennek az igazi otthona, hogy majd ti megcáfoltok, hanem nem Vegas, nem az igazi, amikor ott Vegasban van egy ilyen gála.
Szóval, hát Vegas van New York, igen.
Igen, és de most viszik a napon, ahol... Hát na ez az, ahol te adsz engedélyt? Nem. Na te, hú, hát te adunk, nem tudom, ennyit meg ennyi zsebből, itt pont meg lehet csinálni, itt már pont elment a vírus. Szóval az egésznek ilyen, nem tudom, nekem ilyen furcsa üzenete volt, mondom, annyira nem az utolsó meccset megnéztem, főleg... amit az előbb említettem, meg miattatok, hogy beszélni fogunk róla, de összességében nem nagyon értem, hogy talán ez az egész inkább a közönség szórakoztatásról szól, hogy össze-vissza verik egymást. Nem vett, nekem meg szoktam nézni, tetszik. Sőt, ennek abban a Habibnak az életét végignéztem pont azért, hogy ez a csávhoz milyen alázatos tud lenni a sporttal szembe, de hogy hát ez inkább arról szól, hogy most elmegyek Vegasba, de áram, nem tudom, nem lehet férkarú rablózni, ja, meg fogadni se lehet, ja, meg rulettezni se lehet, mert ez Vegas tök szép. Hát értem, csak nem megy be senki.
szóval nézők nélkül nekem, pont amit mondtál, hogy egyrészt az volt a legrosszabb, meg az volt a legjobb is, én azt mondom, hogy nekem pont ezért volt inkább ilyen nézhetetlen kategória.
De a spanyoloknak van erre egy kifejezésük, ugye koffeinmentesnek szokták nevezni az ilyen meccseket, amikor már úgy érzik, hogy igazából nincsen éle, vagy valami hiányzik belőle. Kicsit valahol ez biztos, hogy ilyen volt, de amiért biztos vagyok benne, hát erről sokat beszélgettünk már itt a UFC 249 kapcsán, hogy amiért mindenképpen akarták ezt erőltetni, és nem véletlenül, hogy ennyire pörgetnék a következő gálákat sem, Whiteék, az, hogy ugye most tényleg olyan űr van, és sokkal nagyobbat tudnak szólni nyilvánvalóan ezek az események, egész egyszerűen azért, mert van valamit nézni.
Direkt megnéztem, főleg szerintem ez nem az Egyesült Államokban volt Dana White-nak fontos, hanem ilyen tengeren túli terjeszkedésben, eladásban, tehát ahol a UFC nincs még térképen, viszont elég nagy piac, mint Ausztrália, és most nincsen semmi, az emberek sportra vágynak, ott rengetegen előfizettek, és már a gára előtt kijött egy hír, hogy ott például kétszer annyi előfizetés jött erre az egyébként elég borsos áron adott pay-per-view-ra, mint az előző négy gálára. Tehát azt hiszem, hogy amit ezzel el akart érni, azt ő elérte. Ami meg a néző nélküliséget illeti, én eleinte óriási UFC fan voltam, aztán ebből is szép lassan kiábrándultam, főleg az imént említett csávó miatt. Viszont ami nekem tetszett most a néző nélküliségben, úgyhogy két összefoglalót néztem meg az utolsó meccset teljes egészében, az volt, hogy szerintem tévében nem lehet ennyire közel kerülni az első soros boxmeccs élményhez, amiből nekem Attila jó voltából egy volt eddig életemben, egy kecskeméti boxgála, ahol Madár is boxolt, és ott az első sorban ültem, és azért ott az egészen más élmény, nem tudom, 40-50 tévében nézett boxgála után ott ülni az első sorban, ahol hallasz mindent, ahol kifröcsög jobb esetben az izzadság az első sorba, és én nekem az nagyon jó volt ebben a gálában, hogy itt mindent hallottál, kétszer olyan brutálisnak tűnt, mint amikor nézők vannak és elnyomják az ajt. Minden egyes ütést, minden egyes rúgást kristálytisztán, aki ennek így nagyjából az erejét, meg a brutalitását meg akarja érezni, hogy ebben az oktagonban mit élnek át azok, akik oda bemennek, annak kifejezetten javaslom, hogy egy ilyen 3-4 perces összefoglalót egy jó minőségű fülhallgatóval nyomjon végig. Kétszer olyan erős, mint hogyha tévén nézőkkel megspékelve nézné meg egy gálát. Iszonyatosan durva.
Szerencsére a monitor előtt a vér nem fröccsent rám, ennek kifejezetten örültem. Hétvégén újabb projekt indul el. Attila, hogy áll a Bundesliga újrakezdés?
Hát minden halad. Normális. Mederben, amennyire lehet a...
Úgy érted, normális, tehát Dresdában mennyire normális a meder?
Figyelj, az ilyen megmondták előre, hogy biztos, hogy nem leszünk fertőzésmentesek. Biztos, hogy lesz olyan, hogy találunk egy vagy több fertőzött a csapatban, és akkor a helyi hatóságra van bízva, hogy csak a fertőzött játékos megy karanténba, vagy az egész csapat, de van tartalék a rendszerben időben.
Oké, okay, hiszen... tehát az történt, hogy hétvégén indulna újra a Bundesliga és a Bundesliga 2, és a Bundesliga 2-ben szereplő Dinamo Dresda játékosai között pozitív mintákat találtak, így az egész csapatot 14 napos karanténra zárták be.
Így van. És ugye ez azt jelenti, hogy az első két fordulóban nem fognak tudni játszani. Nyilván, hogyha választani kell, és majd a liga adott esetben választás elé kerül, akkor biztos, hogy a másodosztályt fogják elengedni, nem az első osztályt. De egyelőre egyiket sem engedik el. Igazából ma olvastam egy jegyzetet ezzel kapcsolatban, azt írják, hogy Christian Seifert, ő ugye a liga ügyvezetője, teszi a dolgát, hiszen ő azt mondja, hogy a koncepció működik, transzparensek vagyunk. Tudtuk, hogy lesznek betegek, megvan rá a megoldásunk, és igazából baj majd akkor lesz, hogyha élvonalbeli csapat kerül terítékre, és azt az élvonalbeli csapatot Dortmundnak vagy Bayernnek hívják. Addig nem tud lenni olyan, ami miatt arról beszélhetnének, hogy fejreállt az egész történet.
Hát a Bayern azt hiszem nem olyan nagy baj, mert akkor legalább lenne valami izgalom a bajnokságban, nem?
Figyelj.
Nem kell válaszolnod, csak kérdeztem.
Izgalom így is van. Másrészt a Bayern már most azon nézi, hogy mekkora köcsög az UEFA, hogy csak augusztusban hajlandó folytatni a BL-t, akkor ők mit fognak csinálni a teljes júliusban?
De ők ugye azt mondták, hogy augusztusban mindenképpen folytatják.
Mármint a BL-re gondolsz?
Igen.
Hát egyelőre mindenki azt mondja, hogy mindenképpen folytatni akarunk mindent. Az angolok is ezt mondják, meg a spanyolok is, meg mindenki. De igen, ugye az UEFA is tudja, hogy a legfontosabb az a nemzeti sorozatoknak a befejezése. Abban lenne a legnagyobb bukta a klubok számára, meg a legtöbb klub számára, hogyha azt nem fejeznék be, utána jön csak az európai kupa sorozat.
Jó, menjünk vissza Németországba, mert minket igazából az érdekel. Azok a hírek, miszerint ez a fertőzési ráta újra 1 fölé került. Ez szerinted mennyire befolyásolhatja a hétvégi újrakezdést?
Semmennyire.
Látsz arra esélyt, hogy mégsem lesz hétvégén forduló, vagy erre most mérget vehetünk, mindenki mehet dolgozni?
Figyelj, egyrészt ez a fertőzési ráta, ezzel azért most már óvatosabban kell bánni. A számok jóval kisebbek, amiből ezt megbecsülik, mint amikor még ugye folyamatosan magas szinten volt a fertőzöttek száma Németországban. Ezt maga az RKI, tehát a Robert Koch Institút is elmondta, hogy ezzel óvatosabban kéne bánni, nyilván ez figyelmeztetőjel, de sokkal kisebb már a minta, és ez miatt sokkal másabb helyen van a statisztikai hiba határ. Egyébként a ráta tegnapról mára már újra csökkent. Nem ment még vissza egy alá, de még egy ilyen nap is visszamegy egy alá. Tehát itt most ilyen libikókázás van. Ugye inkább most már Németországban nem a rátával foglalkoznak, hanem azzal, hogy 10 000 emberre hány fertőzött van egy adott térségben. És azt 50-ben szabták meg azt a határt, ahonnan gondolkodni kell. Németországban 4 ilyen város van összesen pillanatnyilag, ahol 50-nél több fertőzött van, de az is csak azért, mert a többségében van valami vágóhíd, ahol külföldiek buktak meg, vagy pedig öregek otthona van.
Düsseldorf benne van?
Nincs.
Nincs?
Nagyváros nincs benne.
De figyelj, ez hogy van, mert ezt nem értem, hogy van 2 fertőzött, ugye? És akkor azt írják, hogy elmegy a csapat karanténba. De az nekem nem derült ki ebből, hogy a csapat az közös karanténba megy, leválasztva a 2 beteg embert, vagy nem,
mindenki otthonra megy karanténba.
Na igen, csak hogy az azért eléggé durva, hogy ugye elindul a bajnokság, és fogsz egy csapatot, amelynek a tagját külön-külön szétülteted Soroszlop 1-essel. Se edzés, se mozgás nincs. Tehát azok az emberek, azok konkrétan úgy viselkednek, mint a járvány csúcspontján, vagy a kitörésekor, tehát mindenki ül otthon. Az mennyire komoly dolog, hogy 2 karantén után mindenki föláll a bőrgarnitúráról, bebatjuk az edzőközpontba, és közlik velük a jövő héten akkor futball.
Tehát az első helyezett ellen ez lesz.
Az most tök mindegy, de hogy ketyeg le egy szervezet, amikor az otthoni mozgulódás után egy kicsit edzel a többiekre, felhozod magad, majd megint visszaültetnek a kanapéra 2 hétre, utána viszont kezdjél el futballozni.
Erre legfeljebb a Bill tud szerintem válaszolni, mert ő volt és sportoló közülünk. Nekünk csak teóriáink lehetnek rá, amik nyilván nem olyan túl hízelgőek a Dresdára nézve.
Nem látom a realitását ezeknek. Én tudom, hogy lehet, hogy furcsa, mert persze mindenki nagyon várja, hogy akkor ez lóduljon ez a történet, és a sport az tényleg egy főleg tőlünk egy picit nyugatabbra, ez egy meghatározója tulajdonképpen a szórakozásnak, hogy ténylegesen a családoknak ez egy óriási program. Azon kívül ugye komolyabb szurkolói bázisra is rendelkeznek a valószínű, hogy az emberek jóléte miatt a csapatsportok, vagy akár egyéni rendezvények. De sportolói szemmel, hogy én most karanténban vagyok, azért, mert mondjuk például gondolom, hogy a gyerek elhozta valahonnan, akkor megfertőzte a másikat, 2 hét múlva aztán, hogy megfertőzött téged, vagy a nem tudom, és akkor utána, tehát te effektív tényleg nem csinál semmit, ha mint a kedve ugrálsz, szögdelsz, vagy nem tudom, fára mászol, és utána pont, amit mondtatok az előbb, hogy akkor meglöknek, vagy gyepen, hogy akkor lóduljál, meg már ezzel 3-at, vagy kerülgeted a bóját. Sportolói szemmel én ezt nem, szerintem ez nem kivitelezhető. Ebből különben lehetséges az, hogy sokkal, de sokkal több sérülés fog jönni, az meg azért fájni fog a tulajoknak is. Sportvezető szemmel van egy viszonylag értékes játékosom, és akkor mondjuk egy ilyen kereszt szalagszakadásba belefut, és akkor mondják, hogy hát az akármilyen modern technika most már, az is 6 hónap. Szóval mit miért kockáztat?
mekkora ráhagyás van a rendszerben, ugye mondjuk van most egy ilyen csapat, tegyük fel, hogy ez ideális módon kikaranténozza magát, visszatér. Jön a következő, az már nem tudom, hogy hogy fér bele, hogy akkor pont mikor pótolnák a meccset, akkor épp aki ellen pótolni kéne, épp azok vannak karanténben. Ebből nagyon hamar bohózkodás lesz, de nagyon-nagyon hamar. Tehát nem tudom elképzelni, hogy akár egynél több ilyen belefér. És akkor jön az a kérdés, hogy mit csinálsz, és ez nem csak a Bundesligában kérdés, ez a, amit a Dunántról is mondtatok, ami mondjuk a Brescia, ha jól emlékszem, Olaszországban, majd a Csabi kijavít, amelyik közli, hogy bármit is akartok, én nem szeretném folytatni a szériát. Ezek a férfi kézilabdázók, akik a decemberi Final Four ellen vannak, tehát, hogy hátra hagyunk-e mindenkit, azért, hogy a többség befejezze a bajnokságot. Akit hátra hagyunk, az mennyire értékes nekünk, tehát, hogy Mikkel Hansen nélkül, Szágó Zen nélkül akarunk-e Final Four-t rendezni, Brescia nélkül ér-e annyit a Serie A, Brescia nélkül mit csinálunk a Bundesliga kettővel?
Erre viszonylag egyszerű a válasz szerintem olyan szempontból, hogy az tök nyilvánvaló mindenki számára, hogy ennek az egésznek már régen be kellett volna fejezni, és azt mondani, hogy hagyjuk abban, nincsen. Csak hát itt tök egyértelmű, hogy anyagi dolgok szólnak közben, és ugye azért erőlteti mindenki, mert valamit menteni kell a menthetőből, hogy valami pénzt még besöpörjenek a kasszába, és azért van az, hogy ami akár ott a német kosarasoknál is szóba került, hogyha X csapat nem tudja vállalni, akkor most kimaradnak belőle, aztán ez van. De hogy igenis itt nagyon komoly gazdasági érdekek fűződnek ahhoz, hogy legalább valamit mutassanak a nézőknek, meg elsősorban a tévécsatornáknak, akik kifizetik az X pénzt a szerződésük szerint.
Ez teljesen világos, csak hogyha arról beszéltünk, hogy csillagozott bajnoki cím, akkor az hányszoros csillag, amikor játékosok, klubok menet közben lemaradnak, leülnek egy rönkre, és megvárják, míg meghalnak, mármint ez most csak a kalandfilm része, ilyen ne történjen senkivel, mert egyszer hátra maradnak, mert úgy alakult, hogy ott valaki pont találkozott valakivel, aki fertőzött volt, és vitte a sírba az egész csapatot. Tehát hogy én azt hiszem, hogy itt még egy ilyen eset, és nem tudom, hogy lehet összerakni a sűrített tabellát, úgyhogy az komolyan úgy nézzen ki, mint egy bajnokság befejezése.
Hát igen, mindenkinek megvannak az érdekei, és az se véletlen ám, hogy Olaszországban a Brescia tiltakozik, meg hogy Angliában ugye az angolok ma Boris Johnson igényét, kvázi nyomását megkapták, hogy már pedig júniusban játszani kell, ott pedig azok a csapatok kezdtek el gyorsan reklamálni, akik kieső helyen állnak, vagy azt fenyegeti őket, mert ők nem akarnak játszani, ők azt szeretnék, hogy ez a szezon nem történt meg, mi pedig nem esünk ki. Tehát ők ezért mondják ezt, hogy ők jövőre is szeretnének még a szériában, meg a Premier League-ben játszani, mert nem akarnak kiesni, akkor inkább legyen egy új bajnokság teljesen tiszta lappal, és teljesen érthető, amit mondanak. És miközben én is azt mondom, hogy már annyira várom, hogy legyen foci, én, mint futballszurkoló, reszketek attól, ami jön a következő hetekben, mert ez az első olyan döntés, mióta ez a szar a nyakunkba borult, amit a politika és a szakemberek, a virológusok, meg a gazdasági szakemberek, meg ezeknek a kluboknak, ligáknak a vezetői először hoznak meg higgadtan, úgyhogy nem a pánik vezérli a kezüket, gondolnám én. Mert bezárni valamit a pániktól, meg félve a következményektől, nem mondom, hogy könnyű, de az egy döntés, amit még az adrenalin hoz. Újra nyitni valamit, az viszont, hogyha sikertelen, ahogy az Andris mondja, és szerintem is van erre esély, az viszont már rengeteg csapatot, rengeteg ügynökséget be fog dönteni. És akkor viszont egy egészen más világ következik, úgyhogy szerintem a következő hetek, egy-két hónap lesz az, ami igazából eldönti azt, hogy akkor itt lesz egy nyugodt újraindulás, és pár bajnokságot lejátszanak, pár bajnokságot idő előtt befejeznek, vagy pedig ez az egész hambába hol, és akkor ami egészen új világ vár ránk majd ősztől, téltől, 2021-től. Na most kezdődik a tánc szerintem.
Darth Vaderként szuszogó Attilát kérdezném, hogy ő mit vár ettől az újrakezdéstől.
Nem szuszogtam, de nagyon boldog vagyok. Én csak azt mondom, hogy valaki gyógyszeres dobozzal zörög, vagy nem tudom, mi történik, nem tudom, mi, de mindegy, én az újrakezdéstől alapvetően futballt várok, és valamiért én nem vagyok pessimista. Tehát szerintem az élvonalban nem lesz olyan csapat, ami mondjuk közös karanténba kerülne, remélem nem az első fordulóba cáfolnak el.
Valójában pessimista én sem vagyok, csak nagyon tartok tőle, hogy ez azért még korai nekem egy kicsit. Tehát bármennyire szeretném adott esetben, hogy egy NHL szezon befejeződjön, hogyha valaki azt mondaná, hogy nem fejeződik be, de októberben minden további nélkül újra indulhat, akkor inkább az októbert választom, és hagyjuk a francba ezt az egészet. Tehát én is azt gondolnám, hogy hagyni azt, ami van, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. De nyilván nem az én pénzem van benne, úgyhogy én könnyen dumálok.
Hát igen, csak a németeket nézem, akkor 700 millió euró az egy olyan összeg, amit nem tudok innen felfogni Budapestről.
Adják ide a felét, és megbocsátok mindenért.
Mi volt az az összeg, ami most elkezdett keringeni, hogy mennyivel érnek kevesebbet a játékosok?
Ilyen... Azt nem tudom.
Valami, nem tudom, milliárd euró fölöttivel kalkulálnak, amennyivel ma kevesebbet fizetnének az európai futballpiacon játékosokért, mint fizettek volna 4 hónappal ezelőtt. Hát most, ha csak abba belegondolunk, hogy ennek mondjuk a Brescia meg Spal szintű csapatokra milyen hatása van, hogy te az 5 millió euró helyett, amennyire eladtad eddig a játékosodat a Sampdoriának, ő meg eladta 10-ért a Juventusnak, ahelyett te most csak 2-t fogsz kapni azért a játékosért. Már eleve olyan hatások várnak ezekre a kis klubokra, amit nagyon-nagyon nehéz lesz talpon valahogy kihordani. Úgyhogy az egyetlen egy lehetőség ahhoz, hogy a sportélet úgy maradjon, ahogy most van, az az, hogy amit elhatároznak, hogy újraindul, az végig megy békében.
Legyen így. Lett volna még egy nagyon jó témánk, de ezt eltoljuk a legközelebbi adásra. Ó, kit hoztál volna? Csak egy nevet mondj.
Claude Puel.
Ó, jó. Én majd Darren McCartyról beszélek a jövő héten. Úgyis úgy szeretem.
Csertője, ugye?
Csütörtök, mit akarsz csinálni, hogy csak jövő héten akarsz erről beszélni?
Ja, bocsánat, nem. Hát figyelj, azt se tudom, milyen nap van. Figyelj, a karantén arra
tudom,
van,
hogy minden jó. Nap egyforma.
Igen, tehát a március óta eltelt időszak, az pont arra jó, hogyha megkérdezik, hogy milyen nap van, akkor az a válasz, hogy nem mindegy. Melyik hét, az se.
Na, de én most legalább szombatig tudok visszaszámolni, basszus.
Hát Attila, hajrá. És várj, Attila, újra iszol?
Nem, még csak egyszer. Volt ilyen.
Elkezdted, és abba se hagyod.
Így van. Egyszer, de az hosszam.
Egyszer, de az hosszam, igen.
Jó, rendben. Csütörtök este újra felvételünk lesz, ebben legkésőbb péntek reggel találkozhattok, addig Attila újra iszik. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok. Maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra nagyon, aztán reméljük, hogy hétvégén már felvezetjük a Bundesliga rajtot. Sziasztok!
Hello!
Sziasztok!
Hello, top!
A műsor a Béton partnere.